József vezető előadását, és most programunk következő előadására kerülne sor, amikor is Dohányos Róbert szólana a szlovákiai-magyar kultúra fejlődési lehetőségeiről 15 évvel a rendszerváltás után. Parancsolj el!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem engedjék meg, hogy először is elnézést kérek Bíró Ágnes államtitkár asszony nevében, aki sajnos családi probléma, egy baleset folytán nem tud egyelőre körünkben lenni, de már úton van, és nem sokára társaságunkban lesz. Nem könnyű feladatot kaptam a szervezőktől ezen a mai napon, mert egy olyan kérdést tettek föl nekem, illetve egy olyan házi feladatot kaptam, egy olyan témára kell referálnom, amelyre már az itt ülők közül gondolom többen több tapasztalattal rendelkeznek, többen több konferenciát megéltek ebben a témában, és valószínűleg ma sem fogunk tudni újat mondani, csupa olyasmit fogunk mondani, amíg meg már ilyen és hasonló fórumokon elhangzottak itt Magyarországon és egyéb külföldi fórumokon, de próbáljuk akkor megtenni mégis ezt a kis gondolatkísérletet. Hogyan is látom én fiatal állami alkalmazottként, főhivatalnokként ezt a helyzetet, és hogyan látom én, milyen utak lennének azok számunkra, kivezető utak, lehetséges menekülési útvonalak, amely ebből a helyzetből, amelyet sokan szürkének, feketének vagy különböző színekkel jellemzünk, de talán mindjárt egyetértünk abban, hogy valami nincs rendben, és valamit változtatni kellene, és mindegyikünkben megvan ez az akarat, csak mindig találunk valami jó kifogást, hogy miért is nem lehet ezeket a lépéseket meglépni. Ugye el kell, hogy mondjuk, hogy alig fél hónapnyira vagyunk attól, hogy megünnepeljük a rendszerváltás 16. évfordulóját. Köszönhetően ennek ma megtarthatjuk ezt a konferenciát, és elmondhatjuk azt, 16 évvel azután még mindig válság van, még mindig nincsenek járható utak, még mindig csak keressük a kiutat. És sokszor bizony visszasírjuk, legalábbis kulturális szempontból az elmúlt rendszernek a vívmányait. Ugye, hisz tudjuk, hogy nagy fesztiválok voltak, tömegrendezvények, a népi kultúra sokszínű támogatást kapott, és a csemadok központi keretből való finanszírozása, ugye, ami a rendszer egy bizonyos hátsó szándékát túllépve tudott biztosítani egyfajta kulturális autonómiát, fejlődést és a szakmai szervezetek számára hátteret, ma csak hiányolni tudjuk, hiszen a rendszer megváltozása után sok mindenre erre nem volt lehetőség. Ugye legendások ma már az akkori írói és alkotói honoráriumok, amikor egy könyv kiadásának honoráriumából kocsit, lakást lehetett venni, és ma ezek az értékek mind-mind devalváltak, és sokszor halljuk, hogy jobb volt. Ugye azért el kell, hogy mondjuk, hogy mindennek ellenére azért tisztában vagyunk azzal, hogy egy diktatúra volt, és a diktatúra nem azért viselkedett velünk így kisebbséggel, mert szeretett minket, hanem azért, mert ártó szándékát ilyen szép angyalarcba bújtatta, és azon keresztül próbált minket katonáivé tenni ideológiájának. A rendszerváltás annak ellenére, hogy sokan ügyködtek a rendszer megdöntésén, a szlovákiai kulturális életet váratlanul élte. Nem tudott rá felkészülni, és talán a mai napig nem tudott rá kellőképpen és megfelelően reagálni. Ennek egyik vetülete, hogy máig polémiák vannak arról, létezik-e egyáltalán szlovákiai magyar irodalom, létezik-e egyáltalán szlovákiai magyar kultúra. Ugye nemrég zajlott le az irodalmi berkekben egy polémia Németh Zoltán a Bevégezhetetlen feladat című tanulmánykötetének megjelenése okán, hogy beszélhetünk-e egyáltalán felvidéki szlovákiai magyar irodalomról. Ugye több mint 17 definícióját próbálta ennek felállítani, anélkül, hogy konszenzusosan bármelyiket is elfogadhatnánk, valószínűleg megállapítható, hogy mindegyikben van valamennyi igazság. De hát mi is tulajdonképpen a szlovákiai magyar kultúra? Mi az területi jellemzőkkel tudjuk befolyásolni, maga a kisebbségi lét befolyásolja, vagy nem más ez, mint állandó igazodás az államalkotó nemzethez és az anyanemzethez, és a két mostoha közötti szaladgálás, hezitálás, önmagunk keresése. Ugye néhány évvel ezelőtt, azt hiszem pontosan ennek az intézetnek a falai között lezajlott szintén egy konferencia, ahol Szarka László prezentálta akkor és máig aktuális tanulmányát, Hiány és program címen, amely akkor szintén eléggé viharos fogadtatásban részesült és sok polémiát kiváltott. De azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket talán máig nem sikerült mindet megválaszolnunk, tehát hogy közössége a szlovákiai magyar kisebbség, vagy csak egy egydimenziós politikacentrikus politika központú közösség, vannak-e már életképes szakmai és társadalmi szervezetei, van-e már kulturális intézményhálózata, azok az állami hivatalok, intézmények, amelyekben megkapaszkodtak a magyar kisebbség képviselői, tarthatóak-e, biztosíthatnak-e ezek bázist bármilyen további fejlődésre, illetve hogy azok a magyar tanszékek, magyar területeken működő kulturális intézmények alkalmasak-e bármilyen kulturális autonómia alapját képezni. Hogyha ezekről az intézményekről és az intézményhálózatokról beszélünk, nem lehet, hogy nem említsük meg a csemadokot. Ugyancsak nemrég Huszár Lászlóval készült interjú kapcsán fogalmazódott meg néhány gondolat. Ugye senki sem vitatja a csemadok szerepét, súlyát, jelentőségét, sokkal inkább vitatott jelenlegi helyzete és jövőbeni útja. Ugye értelmiségi fórumokon sok mindent elmondhatunk, pro és kontra. Tény ez, hogy ezeket a döntéseket, ezeket a lépéseket csak maga a szervezet tudja meghozni, de én úgy gondolom, hogy nekünk kötelességünk a szervezetet stimulálni, ingereket adni arra, hogy tulajdonképpen az értelmiség hogy látja, és mik lennének az elvárásai azzal kapcsolatban, hogy ez a szervezet, amely valamikor a felvidéki magyar társadalom fedőszervezete volt, merre is kellene, hogy mozduljon. Ugye mondanunk sem kell, mindenki ismeri a tényeket, hogy 89 óta megtörtént ennek a szervezetnek a szétzilálása, testéről leszakadtak politikai pártkezdemények, szakmai testületek, civil szervezetek, és máig a csemadok részéről talán a legtöbbet hangoztatott elvárás az, hogy nincs meg az anyagi biztonság, nincs meg a feltétele annak, hogy a legalább 17 területi választmány legalább egy irodával és fizetett titkárral működhessen. És talán az az oka ennek, hogy erre nem sikerült megteremteni a forrásokat, annak ellenére, hogy a párt már két cikluson keresztül a kormányban van Szlovákiában, és annak ellenére, hogy Magyarországon azért idézőjelben baráti kormányok működtek, amelyek változó nagylelkűséggel, de állandóan segítettek a finanszírozásban, mert nem igazán látták a csemadokban azt, hogy megtalálta önmagát, sokkal inkább látták azt, hogy még mindig önmagát keresi. Elvitathatatlan, hogy a csemadok dezintegrálódásának folyamata tulajdonképpen a felvidéki magyar társadalom demokratizálódását hozta magával, hiszen a kivált társulatok, szakmai testületek tették le az alapját annak a ma létező szervezeti hálózatnak, amellyel rendelkezünk és rendelkezhetünk. Csak úgy nem segített ennek a szervezetnek az sem, hogy a szlovákiai állami támogatása az önállósuló polgári társulások működését serkentette, majd ezt is megszüntetve csak a projektfinanszírozás vált a támogatási politika céljává, ellehetetlenítve emódon a standard szervezeti működést. Ennek a folyamatnak, amit itt felvázoltam, a jelenlegi helyzetképe az, amelyet néhány pontban próbáltam felvázolni. Az, hogy úgy érezzük, hogy válság van. Léteznek még a kulturális intézményeink, léteznek a kultúrházak, amelyekben sokszor nagyon színvonalas rendezvények, színvonalas előadások zajlanak félházasan. Ellenben azt tapasztalhatjuk, hogy szinte már kategorizálhatatlan magyarországi hakni brigádok uralják az országot, amire a falunapok és egyéb alkalmak keretében elmegy az a társadalmi réteg, amelyik hajlandó egyáltalán rendezvényekre kimenni, és később az értékesebb programokat talán nem látogatja meg. Jelenség az, hogy 100-150 példányban fognak el a szlovákiai kiadványok, kötetek, annak ellenére, hogy mi állandóan félmilliós társadalomról beszélünk. Elmondható azt, hogy a könyvtárak alacsony ellátottsága miatt azok látogatottsága nem biztosított, és ha ezen nem változtatunk, a jövőben sem lesz ez másképp. És pályázati rendszerünk sem teljesen felel meg annak az elvárásnak, aminek egy közösségnek meg kellene, hogy feleljen. Nem feltétlenül a minőség az, amely dönt, hanem sokkal inkább a pályázó személye, illetve a rendezvény sérthetetlensége az, amely meghatározza a támogatások összegét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, úgy gondolom, mindezekért komoly szemléletváltásra van szükség a felvidéki magyar kultúra területén. És ez a szemléletváltás, én úgy gondolom, nagyon egyszerű. Nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt, feltalálták már előttünk is. Én úgy gondolom, nincs külön út, nincs egyedi recept a felvidéki magyarság számára. Az egyedüli út az, hogy együtt kell lépkedni az európai és a globális trendekkel, és nem kell egyéb stratégiát követnünk, mint felzárkózni és lépést tartani. Ez a kis térkép, amely Európa értéktérképe óhajt lenni, ábrázolja azokat a társadalmakat, amelyek sikeresebbek vagy kevésbé sikeresebbek a globalizálódás folyamatában. Ha megfigyeljük, látjuk, hogy a jólét oldalán találhatók azok az országok, amelyek kultúrájukat, értékrendjüket összhangba tudták hozni a divatos szóval mondott mainstream áramlatokkal. Szlovákia, ha megnézzük, ennek a tengelynek eléggé a hátsó felében helyezkedik el, csak úgy, mint Magyarország. Van mit tennünk azért, hogy ez a kép megváltozzon, pozitívabbá váljon. Nézetem szerint a fő hibát azzal követjük el, hogy a kulturális értékmegőrzést helyezzük előtérbe a kulturális értékteremtés helyett. Fontos az értékmegőrzés is, de sokkal inkább lenne fontos az új tartalmak megvalósítása. Jellemző, hogy a kultúrát Szlovákiában többnyire, kultúra alatt felvidéken többnyire a népi kultúrát és a hagyományőrzést érzik. A gazdasági változások tekintetében is gyakran megfeledkezünk a kultúráról, és politikai megbeszélések, tárgyalások, egyeztetések, költségvetésekről történő döntések során általában a legutolsó helyen szerepel, és gyakran a mi politikumunk is elfelejti, hogy a kultúra az nem csak a zene és a tánc, hanem a kultúra elsősorban közösségteremtő erő. Ezek után következik a kérdés, hogy létezhet-e felvidéki stratégia, vagy egyáltalán stratégia. Ha tetszik, ha nem, A multikulturalizmus az, amely számunkra egyfajta, egy egészséges multikulturalizmus természetesen, amely gazdagíthatja kultúránkat. Tehát nem elég számunkra csak a magyarországi példákat, csak a szlovákiai példákat, hanem szükség van a kitekintésre és arra, hogy állandóan idézőjelben megtermékenyítsük önmagunk kultúráját. Axel Speckernek van egy nagyon érdekes definíciója, ami ennek a mozgalomnak talán egyik mottójává is vált, hogy amennyire csak lehetséges, nekünk, európaiaknak arra kell törekednünk, hogy ne elsősorban szabályozással és a kulturális protekcionizmussal, hanem inkább az innováció és a technológiai révén erősítsük kultúránkat. A forráshiányos társadalmakban a kultúrának nézetem szerint az egyik menekülési útvonala pontosan a technika és a technológiai innováció. Ma, amikor már tömegrendezvényekről nem tudunk beszélni, hiszen a tömegrendezvények, mint olyanok, az előző rendszernek voltak a sajátossága, hiszen a tömeget könnyebb manipulálni, mint az individuumot, meg kell találnunk azokat az utakat, azokat a csatornákat, amelyeken keresztül egymáshoz tudunk szólni. Ezért lenne nagyon fontos, hogy interaktív közösséggé váljunk. Nem elég az a gyakran hangoztatott alulról kezdeményezés, mikor a politikum várja, hogy a civil szerveződések megfogalmazzák céljaikat és dolgozzanak vele, stimulálják, és csak úgy nem jó az a hozzáállás sem, amikor felső döntések alapján próbáljuk ráerőltetni bizonyos nézeteinket az alsóbb szinteken elhelyezkedő struktúrákra. Be kellene indítani a párbeszéd folyamatát. Például ez a mai fórum egy ilyen lehetséges forma az interaktív beszélgetésnek. Sajnos helyből adódóan valószínűleg kevés embert tudunk megszólítani ezzel. Elengedhetetlenül szükséges nézetem szerint a panaszkultúra pozitivizálása, ami azt jelenti, hogy előbb pénzt szeretnénk érni, amihez megtaláljuk később a tevékenységet, és nem pedig fordítva argumentálunk, hogy megteremtjük a stratégiát, megteremtjük a célokat, és megpróbáljuk megkeresni hozzá pénzt. Kultúra folyamatos megújulásának szükségessége, erről már szót ejtettem, nyitottnak lenni az új formák ellen, az új művészeti ágok, az új megvalósítások felé. Ez az az út számunkra, amely nem csak a megcsontosodást, nem csak a nagymamák és nagyapák, asszonykórusok és néptánccsoportok működését és létezését, hanem az új progresszív dolgokat is támogatná. Nagyon fontos lenne a vizuális művészetek támogatása, és azon belül valamiféle kicsi felvidéki filmipar, bár ez talán erős kifejezés lenne. Jó példa ennek például a könyvipar jelenleg, hisz a felvidéki magyar könyvkiadók terméke termelése, vagy kiadása, ha szabad így mondanom, eléggé jelentős, jelen vannak a magyarországi piacokon, az Európai Unió strukturális alapjaiból több magyar kézben lévő nyomdaipari cég is fejlesztéseket hajtott végre, talán a többi idézőjelben mondott kulturális iparágnak is ezt az utat kellene válaszolnia. Nagyon fontos lenne nézetem szerint az internet és a virtuális, kulturális tér nyújtotta lehetőségnek a kihasználása, hiszen ennek egy jó példát tudok mondani például az utóbbi napok eseményeiből, hogy a Rovás Galéria, amelyet, mint tudunk, Szepsiben működött egy kis baráti művészi társaságként, a helyi viszonyok változásaként nem kapott többé lehetőséget arra, hogy falak között állítson ki, és megszületett bennük az a gondolat, hogy virtuális térbe vinnék így a kiállításukat. Mindenkinek ajánlom meglátogatni a weboldalt. Föltették képeiket az internetre, és már megindult az a hálózat, amikor megszólítják a többi felvidéki művészt, és már nem csak a képek, nem csak a grafika, egyéb vizuális művészetek. Szerintem ez az ötlet, ez az út az, amely számunkra olcsón és nagy tömegek felé, hiszen az internet ma már tulajdonképpen csak anyagi gátakba ütközve bárki számára elérhető. Nagyon fontos lenne a szemléletváltás, bár most egy picit ellent fogok mondani önmagammal, lenne az, hogy az alkotókat honoráljuk és nagyártókat. A támogatási politikának talán egy kicsit szemléletet kellene váltani abból a szempontból, hogy nem feltétlenül a nyomdaköltséget kell a könyvkiadónak megfizetnie, hanem inkább azt a honoráriumot, amiből a szerző tisztességes életkörülményeket tud magának biztosítani, és arra sarkolja, hogy a termékenysége emiatt növekedhessen. ennek, amit mondtam, hogy ellent fogok mondani önmagammal, a kulturális globalizáció, a kulturális ipar fejlesztése. Tehát fontos az, hogy nézeteinkről, gondolatainkról, kultúránkról külföldre is hírt tudjunk adni. Fontos lenne az, hogy kulturális termékeinkkel el tudjunk jutni a külföldi országok, az európai országok kulturális piacaira. Jó lenne a képzőművészeink Hannoverben, Londonban, Párizsban és bárhol ki tudnának állítani, és hozzá tudnának jutni ezekhez a lehetőségekhez. Fontos lenne stratégiánknál figyelembe venni azt is, hogy a kultúra fogyasztásának megváltoztak a szinterei. Tehát, amit mondottam, nincs már igény a tömegrendezvényekre, sokkal inkább individualizálódik a kultúra fogyasztása, meg kellene teremteni, és ez sajnos nálunk elsősorban legislatív lépésekre van ehhez szükség, azt, hogy a kultúra fogyasztásának szinterével alkalmazkodjunk a jelenlegi trendekhez. A városi televíziózás, a kábelcsatornák, a digitális rádióadások, internetek, vagy egyáltalán egy felvidéki magyar magánkézben lévő, vagy több rádióállomás létére lenne szükség. Ugye mindez talán ahhoz vezet majd, hogy új és közös kulturális élményeink lehetnek, amelyek talán ezeket a társadalmi viszonyainkat újra tudnánk definiálni. El kell ezzel szemben kerülni a helyi kultúrák leépülését. Nagyon fontos és sokrétű az a helyi kultúra, az a népi kultúra, ami megőrzendő, és ami pontosan a globalizációs folyamatok miatt háttérbe szorul, úgyhogy erről sem szabad megfeledkeznünk, és ezt is támogatnunk kell. Csak úgy megoldatlan kérdés a könyvtárak ellátása, hiszen Magyarországon nagyon jól működik egy könyvtárellátó rendszer, ami áttételesen támogatja talán a szlovákiai könyvkiadókat, és számukra is lehetőséget nyújt publikációik prezentálására. Volt államtitkár előadásában elmondta, hogy gyakran ragoztuk a kulturális autonómiát, és a párt számára tulajdonképpen csak legislatív formában voltak ezek az elképzelések kidolgozva, és jó magam is, mivel részese voltam ennek a folyamatnak, gyakran találkoztam azzal, hogy puffogtatjuk a frázisokat, de nem feltétlenül tudjuk azt, hogy mit is akarunk. Nézetem szerint két út van ebben a tekintetben, vagy megteremtjük a kulturális autonómiát valamilyen olyan szinten, mint Magyarországon van, hogy ezek a kisebbségi önkormányzatok egy demokratikus kiválasztódás módján létrejönnek, és ehhez rendelt költségvetéssel aztán egy picit felülről lefelé építkező módon megteremti a saját struktúráját. Vagy a másik út lenne járható, amikor ez a struktúra alulról fölfelé fejlődve, mégpedig a civil szervezeteknek a strukturálódásán keresztül eljutna egy olyan fázisba, amikor ezeknek a szakmaiságát alapul véve, ezeknek országos fórumai alakulnának ki, amelyek aztán egyértelmű partnerei tudnának lenni a politikumnak ebben a kérdésben. Ezt neveztem én egyfajta reintegrálódási folyamatnak. Erre talán volt egy olyan gondolatmenetem is, a csemadokon belül is lehetőség lenne, hiszen a csemadok kvázi egy ilyen kis idézőjelben mondott, kulturális királyság volt ebből a szempontból, de azt tapasztaltam, hogy nem feltétlenül van hajlandóság ma már a civil szervezetek részéről újra a csemadokkal tárgyalni, illetve a csemadoknak integráns részévé válni. Nem lesz ez könnyű feladat. Nem lesz ez könnyű feladat, mert gyakran tapasztaljuk azt is, hogy a jó elképzelések mögött egy idő után megjelenik az egyéni érdek, és mikor strukturálódásról és reintegrációról beszélünk, kevésbé van jelen valóban a társadalmi érdek, és sokkal inkább jelen van az egyéni érdek. Értem ez alatt azt, hogy nagyon kritikátlanok vagyunk önmagunkkal szemben, hiszen nem tesszük fel a kérdést, hogy egy adott rendezvényre szükség van-e még, vagy csak megcsináljuk azért, mert x-edik év folyama van. Nem tesszük meg fel önmagunknak a kérdést, hogy valóban szüksége van annak a régiónak arra a rendezvényre, vagy csak azért csináljuk a rendezvényt, hogy ott is legyen valami. Azt a hálózatot, amelyet ki kellene alakítani, hogy ezt sokan elemezték már, és sokszor mondtak sokfélét, és több kategóriát, én ezt az öt kategóriát állítottam föl, amely természetesen még bővíthető. Fontos lenne, hogy a civil szféránkat minimum öt vagy több olyan szakmai szerveződés tudná magával foglalni, ami, mint mondottam, a politikumnak és egyáltalán ezeknek az elképzeléseknek teret tudna biztosítani. A rövid gondolatmenetemet engedjék meg, hogy hadd fejezzem be Bozóki Andrásnak, a jelenlegi magyarországi kulturális miniszter néhány gondolatával, aki tulajdonképpen a kultúrát versenynek nevezte, méghozzá versenynek a felemelkedéséért. Én azt hiszem, hogy sok igazság van ezekben a szavakban. Kultúra nélkül nincs közösség, közösség nélkül pedig nincs emberi méltóság. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm szépen az értékes előadást. A következő előadónk Hodosi Gyula, a Szlovákiai Magyar Kultúra Önmegtartó Ereje címmel. Itt már az eddigiekben is eltekintettünk a különféle címek és epitetumok használatától, úgyhogy ilyen baráti körbe